Törökország gazdaságáról beszélgetünk tehát, és itt az elején én azt mondtam, hogy diktatórikus jelzéseket lehetett látni, te azt mondtad, egy kicsit erős ez a, inkább autoriternek mondanád, nekem meg akkor inkább, tehát én azt mondom, egy kicsit a skálának az autoriter és a diktatórikus közötti részén van, én arra gondolok azért, hogy itt azért volt például egy ilyen nagyon furcsa pucskísérlet, és annak az követő megtorlása, ami azért elég erős volt, még innen Közép-Kelet-Európából nézve is.
Ez igaz, tehát hogy lehet ilyen példákat mondani, ugye volt egy nagyon kritikus újság, ami az Erdogánnal szemben kritikus volt, a Zaman, ahova egyszer csak bementek rendőrök, és becsukták a bótot, és a szerkesztőségnek el kellett menekülnie Németországba, meg hasonlók, ezek nyilvánvalóan túlmutatnak azon, hogy autoriter lenne, de nekem tényleg mindig az a problémám, hogyha mindenkit diktátornak nevezünk, akkor mi jut Kim Jong-unnak? Tehát én mindig Kim Jong-unra gondolok, és én azt gondolom, hogy azért annál erősebbet, amikor gyakorlatilag egy ember eleszi egy komplett ország kajáját, szóval annál nehezebb elképzelni, tehát skálát fönn kell tartani valahogy, de kétségtelen, az a pucs az egy nagyon fura pucs volt, tehát amire utalsz, ha jól emlékszem, 2016-ban volt ez a pucs, és máig nem tudjuk, hogy ez mi volt valójában. Ugye arról is beszélnünk kell, hogy Törökországban egyrészt mindig ott van a hadsereg, tehát hogy az egy tényező, és hát ugye, itt az Atatürki Törökország verseng az erdogáni Törökországgal, tehát érdemes arról is beszélnünk, hogy mint oly sok ország a világban, ez is két blokkra van szakadva. Tehát Magyarországon erről nem kell sokat meséljünk, hiszen Magyarország is két blokkra van szakadva, de ebben a műsorban beszélgettünk már Izraelről, ami szintén két blokkra van szakadva, ugye a Brexit kapcsán láttuk, hogy Nagy-Británia két blokkra van szakadva, ugye Trump kapcsán láttuk, hogy az Egyesült Államok, és elég hosszú sora van azoknak az országoknak, ahol egészen, tehát nem az van, mint mit tudom én Németországban, vagy Hollandiában, hogy hát van egy kis irányváltás, de azért alapvetően a társadalom különböző részei egyetértenek egymással, hanem valami egészen elképesztően mást gondol az egyik vége, mint a másik vége, az egyik blokk, mint a másik blokk. A török társadalomnak az erdogánista vonala az egy autoriter rendszert, egy iszlámista rendszert képzel el, egy Ázsia felé forduló Törökországot, akinek Katarral vannak erős kapcsolatai, a türk világgal vannak erős kapcsolatai, Közel-Kelettel. A nyugatosabb része az pedig egy Európa felé forduló atatürkista, szekulárisabb Törökországot képzel el, akinek az Európai Unióval vannak erősebb kapcsolatai, és hát ez a kettő, bár elvileg, hogy mondjam, mivel Törökország ott fekszik, ahol fekszik, nyilvánvalóan a sorsa az lenne, hogy híd legyen a két világ között, és hát ugye valaki elmegy Isztambulba, akkor ez az egész Isztambulnak ez a szimbolikája, hogy ő a híd a két világ között, de valahogy ezt mégse tudja a török politika ezt a híd szerepet leképezni, hanem sokkal inkább ez az ilyen megosztottság van.
Ezt jó, hogy mondtad ezt a híd szerepet és a szimbolikát, de nekem az a furcsa képzetem, hogy ez egy örök, nem csak hogy ráerőltetett, hanem ebbe egy belekényszerült szerepe Törökországnak, de ez már a keresztes háborúk óta így van lényegében, sőt, a római birodalom óta így van. Egyszerűen van egy ilyen belekényszerített helyzete, amire tökéletesen passzolna egyébként Törökország, mert a kultúrája olyan, a történelme olyan, az emberek olyanok, a földrajzi lokációja olyan, de valahogy nem jön össze neki soha.
Ja, említettem itt az előbb a Turkish Airlines-t. Ugye a Turkish Airlines az azért lett irtózatosan sikeres, mert Isztambul ott van, ahol van. Tehát, hogy mennyire jó helyzet az már, hogy Európa, Ázsia és Afrika között vagy, bárhonnan egy összekötőjárattal könnyen Isztambulon keresztül elutazhatsz a Közel-Keletre, Ázsiába, Afrikába, Európába. Szerintem ez is egy szimbólum, ahogy Isztambul is egy szimbólum, hogy hogy ha pragmatikusabban gondolkodnának a törökök, akkor ebből elképesztő hasznot húznának a törk is. A világ legtöbb országában repülő légitársaság, most elnézést, a műsorunk átmegy lassan egy ilyen légitársaság reklámá, de hogy irtozatosan jól megtalálták ezt a szerepet, ami semmi másból nem adódik, mint abból, amit mondasz, hogy hát ott vannak földrajzilag, és ebből lehet egy pozitívumot kovácsolni. De ha ezt a szerepet pont az ellentétesen fogod fel, és azt mondod, hogy ez egy megosztó szerep, és neked el kell döntsd, hogy Európához vagy Ázsiához tartozom, miért kéne eldöntened? Miért ne tartozhatnál egyszerre mindenhova? Miért ne lehetne ennek gazdasági kapcsolataid mind a két világgal? Svájc elképesztő jó példa erre, amelyik ott van Németország, Olaszország, Franciaország között, és írtozatosan meggazdagodott abból, hogy ott van ezek között, szemben Boszniával, ami ugye mondjuk ott van Szerbia, Horvátország között, és Törökország között bizonyos értelemben, és nagyon rosszul járt azzal, hogy ott van. Tehát ezek az ilyen típusú két világ között fekvő helyek, ezek nagyon jól is kihasználhatják azt, ahol vannak. Hongkong példa, egy másik példa erre. Annyi ilyen példa van, akik pozitívan jönnek ki egy ilyen sztoriból, meg vannak olyan történetek, akik rosszul, és igazából csak rajtuk múlna, nem kellene Törökországot ennyire polarizálni, de én attól tartok, hogy ez nagyon messzire elment. Mondok egy példát, régebben a török foci meccseken nem volt politika, és amióta Erdogan létrehozott egy saját futballcsapatot, azóta megjelent a politika, tehát az erdogánista futballcsapat hívei ma már azt kiabálják a meccseken, hogy Allah Akbar, az ellen drukkerek, mondjuk a Besiktas szurkolói, meg azt, hogy Atatürk, és ez nem volt régebben. A török foci az elképesztően jó, tehát ezeket a csapatokat, hogy Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, meg azok is ismerik, akik a focit különösebben nem kedvelik, de még ezt is megmérgezte a politika, pedig szemben a magyar foci valahol mindig is volt politika. A török fociban mindenki azt mondja, hogy egy rövid idővel ezelőttig egyáltalán nem volt jelen a politika. Ott is megverték egymást a szurkolók, de azért, mert a Fenerbahcsések megverték a besiktásosokat, de most már politika is van benne.
Még az jutott eszembe arról, hogy milyen szerepe lehetne Törökországnak, hogyha megnézted a nagy divatmárkáknak a különböző szlogeneit, logóit, vagy hogy hol nyitottak üzletet, akkor az érdekes volt, hogy egy ilyen New York, London, Párizs, Isztambul volt benne ebben az egész felsorolásban.
És ezt ma Dubaj veszi át, tehát hogy gondolj bele, senki nem volt Dubaj fél évszázaddal ezelőtt, és ma ugyanezeknek a táskáknak és termékeknek az Isztambul helyére ma a Dubajok kerülnek fel.
A következő blogban fogunk egy kicsit részletesebben majd belemenni abba, hogy gazdaságilag hogy nézett ki, de még az elején mondtál valamit, amire vissza szeretnék utalni, mégpedig a hitelfelvételre, és arra, hogy miért nem volt külföldi, vagy szerintem valami ilyesmivel folytassuk majd,